Isten igéjét Mózes 5. könyvének 15. részéből olvasom, 1-től 18. versig. Minden hetedik esztendő végén el kell engedni az adósságot. Az adósság elengedés módja pedig ez. Egy hitelezőse követelje fele barátjától, testvérétől azt a kölcsönt, amit embertársának kölcsönadott, mert az adósság elengedést hirdettek az Úrért. Az idegentől követelheted, de mivel testvéred tartozik neked, azt engedd el. Ne legyen köztetek szegény, hiszen gazdagon megáll téged az Úr azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened, örökségül ad neked, hogy birtokba vedd. De csak akkor, ha engedelmesen hallgatsz Istenednek, az Úrnak szavára, ha megtartasz és teljesítesz minden parancsot, amelyet én ma parancsolok neked. Bizony megáll téged Istened az Úr, ahogyan megígérte neked. Te kölcsönadsz a többi népnek, de magad nem szorulsz kölcsönre, uralkodsz a többi népen, de azok nem uralkodnak rajtad. Ha valaki elszegényedik testvéreid közül valamelyik lakóhelyeden, abban az országban, amelyet Istened az Úr ad neked, ne légy kemény szívű és szűkmarkú szegény testvéreddel szemben, hanem légy hozzá bőkezű, és adj neki szívesen kölcsönt, amennyire szüksége van, amiben szükséget szenved. Vigyázz, ne támadjon szívedben ilyen alávaló gondolat, közeledik a hetedik esztendő az adósság elengedés éve. Ne nézd rossz szemmel szegény testvéredet, mert ha nem adsz neki, az Úrhoz kiált miattad, és vétek fog terhelni téged. Adj neki szívesen, és ne essék rosszul az, hogy adsz, mert éppen azért fogja megáldani Istened az Úr minden munkádat és minden szerzeményedet. Mert a szegény nem fogy el a földről. Azért parancsolom neked, hogy légy bőkezű az országodban lévő nyomorult és szegény testvéredhez. Ha eladja magát neked valamelyik atyád fia, egy héber férfi vagy nő, 6 évig szolgáljon neked, de a 7. évben bocsáss szabadon. Amikor szabadon bocsátod, ne üres kézzel küldd el, hanem lásd el bőven a nyájadból, szérűdről és borsajtodból, adj neki abból, amivel megáldott téged Istened az Úr. Emlékezz arra, hogy rabszolga voltál Egyiptomba, de kiváltott téged Istened az Úr. Ezért parancsolom ezt ma néked. De ha ezt mondja, nem megyek el tőled, mert megszeretett téged és házad népét, mert jó dolga volt nálad, akkor fogj egy árat, és szúrd azt a fülén keresztül az ajtóférfába, azután maradjon ő a szolgád örökre. Ugyanígy tégy szolgálóddal is. De ne essék nehezedre, ha szabadon kell bocsátanod, mert 6 év alatt 2-szer annyit szolgált neked, mint amennyi egy napszámos bére. Így megállt téged Istened az Úr mindenben, amit cselekszel.
Imádkozzunk! Teremtő és megváltó Istenünk, áldunk téged, aki a világ kezdetétől megszólítasz és kihívsz embereket. Megszólítasz és elhívsz magadnak egy népet, hogy megmutasd dicsőségedet, hogy megmutasd a világ iránti szeretetedet, igazságodat, gondoskodó irgalmadat. Áldunk téged azért is, hogy minket is megszólítottál és kihívtál. Hogy kihívtál, hogy mások legyünk, másként éljünk, ne úgy, mint a körülöttünk élő világ. És áldunk téged, hogy azért hívtál ki, hogy a világ, környezetünk, ez a lakótelep, ez a város lássa és tapasztalja szeretetedet. Istenünk, bűnbánattal kell megállnunk előtted, hogy amire elhívtál, a szem elől tévesztettük. Nem látjuk feladatunkat, nem látjuk küldetésünket. Nagyon sok mindenben alkalmazkodtunk a körülöttünk élő világhoz. ugyanúgy élünk, a pénzt ugyanúgy hajszoljuk, az anyagiak uralkodnak rajtunk, nem pedig gondoskodó és irgalmas szereteted. Aggódunk a holnap miatt, nem bízunk benned, nem vagyunk mértékletesek, nem téged követünk. Urunk, mi a mammonnak szolgálunk, nem neked. Olyan kevés mindenben látható rajtunk, hogy néped volnánk. Azt sem tudjuk igazából, hogy ez a világ mitől szenved, és mire van szüksége. Arra kérünk hát, Szentlélek Isten, hogy újíts meg bennünket egyen-egyenként és közösségileg ezt az egész gyülekezetet. Hogy küldetésünket betölthessük, hogy megállhass bennünket, és általunk a körülöttünk élőket, a lakótelepet, ezt a várost, ezt az országot, ezt az egyházat. Kérünk, Szentlélek, töltsd be bennünket szereteteddel, gondoskodó irgalmaddal. Szólj hozzánk, és vezess bennünket. Amen. Isten igéjét hallgassuk meg, ahogy az a 82. Zsoltárból szól hozzánk. Isten ott áll az isteni közösségben, ítéletet tart az istenek fölött. Meddig ítélkeztek álnokul, pártjukat fogva a bűnösöknek? Védelmezzétek a nincstelennek és az árvának a jogát, szolgáltassatok igazságot a nyomorultnak és szűkölködőnek. Mentsétek meg a nincstelent és a szegényt, ragadjátok ki a bűnösök kezéből. Nem tudnak és nem értenek semmit, sötétségben járnak. A föld alapjai mind ingadoznak. Azt mondtam ugyan, istenek vagytok, a felséges fiai mindnyájan. Mégis meg fogtok halni, mint a közemberek, és elhullotok, mint bármelyik főember. Jöjj, Istenünk, légy bírája a földnek, mert minden nép a te örökséged. Kedves testvérek, azoknak mondom, akik esetleg még nem szoktak hozzá a fanyar humoromhoz, hogy nem kell mindent komolyan venni, amit a bevezetésben mondok. Utána sokkal komolyabb dologra fordítom a szót, ott minden szó szentírás lesz. Szóval, mint köztudott, a teremtés hajnalán az istenek felosztották egymás között a világot. Egyiptomot rákapta, Marduk Babilóniát, Assur Asszíriát, Hellás Zeusnak, Jupiternek pedig Róma jutott. Jahve, az Úr nem csak azt sérelmezte, hogy neki semmi nem jutott, hanem hogy kollégái kiváltságosokra és közemberekre, elnyomókra és elnyomottakra, gazdagokra és szegényekre osztották országaikat. Az előbbiek számíthattak kegyükre, míg az utóbbiak jogfosztottak lettek. Mint szintén köztudott, Jahve az Úr ekkor mondta tolba hirtelen felindulásból az imént felolvasott 82. Zsoltárt. Miután azonban lehiggadt, Isten tervezni kezdett. Tervét megvalósítandó kiválasztott egy közembert, és ezt mondta: költöz a kultúrát Mezopotámiából a hátam mögé, Kánaánba, s nagy és különleges néppé foglak tenni téged. Amikor később Ábrahám utódait Egyiptom, a nagyhatalom elnyomta, Istenben csak megszilárdult az elhatározás, hogy olyan nemzetet hív életre, amelyre az egyenlőség, a szolidaritás, a gondoskodás, az igazságosság a jellemző. A fő termelőeszköz, a föld nem a gazdagok, hanem Isten birtokában maradt, teljesen egyedülálló módon az ókori közel-keleten. Aki megműveli, az csak Istentől bérli a földet. És noha elszegényedés, egyenlőtlenségek, igazságtalanságok, mohóság, Izrael társadalmát sem fogják elkerülni. Ez ellen Isten népe a kiszolgáltatottak érdekeit szem előtt tartva védekezhet, ahogy ezt a lekcióban hallhattuk. Ez az eszmény azonban nem valósult meg. Az Úr igéje szólt Jeremiáshoz, miután Citkiá király egyességet kötött Jeruzsálem egész népével, hogy hirdessék ki a rabszolgák felszabadítását, és engedje szabadon mindenki héber rabszolgáját és rabnőjét, és ne tartsa szolgaságban senki júdai embertársát. Engedelmeskedtek is a vezetők valamennyien, meg az egész nép, belementek az egyességbe, hogy mindenki szabadon engedi rabszolgáját és rabnőjét, és nem tartja tovább senki szolgaságban őket. Engedelmeskedtek és elengedték őket. De azután visszakényszerítették a szabadon bocsátott rabszolgákat és rabnőket, és erőszakkal újra rabszolgákká tették őket. Ekkor így szólt az Úr igéje Jeremiáshoz. Ezt mondja az Úr, Izrael Istene. Én szövetséget kötöttem őseitekkel, amikor kihoztam őket Egyiptom földjéről a szolgaság házából. És ezt mondtam, hogy minden hetedik esztendőben engedje el mindenki héber embertársát, aki eladta magát. Miután 6 évig rabszolgád volt, engedd szabadon. De őseitek nem hallgattak és nem figyeltek rám. Ti viszont most megtértetek. És azt tettétek, amit én helyesnek látok. Kihirdettétek a rabszolgáknak a szabadulást, és egyességet kötöttetek színem előtt abban a házban, amelyet az én nevemről neveznek. De azután újra meggyaláztátok nevemet, mert mindenki visszakényszerítette rabszolgáját és rabnőjét, akit kívánsága szerint szabadon bocsátott. És erőszakkal újra rabszolgákká és rabnőkké tette őket. Az igazságtalanságok, az elnyomás, Isten népének engedetlensége ezután nem csak a proféták ítéletét váltotta ki, hanem egyre világosabb lett, mennyire hiába való igazságos társadalmat uralkodóktól és kormányoktól elvárni. Mi emberek tönkretesszük és megrontjuk, amihez hozzányúlunk. Igazságos társadalom isteni beavatkozás nélkül elképzelhetetlen. Az egyenlőség és igazságosság csak a Messiástól remélhető, akinek uralma alatt megszűnik minden kizsákmányolás és igazságtalanság, egyenlőtlenség és nyomor. Erről Ézsaiás így jövendőlt. Vesszőszál hajt ki Isai törzsökéről, hajtás sarja gyökereiről. Az Úr lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és értelem lelke, a tanács és erő lelke. Az Úr ismeretének és félelmének lelke. Az Úr félelme lesz gyönyörűsége, nem a látszat után ítél és nem a hallomás után dönt, hanem igazságosan ítél, és nincs, a nincstelenek ügyében és méltányosan dönt az ország szegényeinek dolgában. Megveri a földet szájának botjával, ajka leheletével megöli a bűnöst. Igazság lesz derekának öve, csípőjének öve pedig a hűség. Hitünk szerint ez a profécia Jézusban teljesedett be. A Messiás születésekor Róma célja a felső rétegek jólétét adókkal, a hadsereggel és háborúkkal biztosítani. Izrael földjén sem volt különb a helyzet. A kormányzati tisztviselők és a vallási vezetők jóléte a társadalom nagy részének eladósodásába került, akik gyakorlatilag a napi bevetevőért küzdöttek. A szegények és jómódúak közti különbség látványos volt. Jézus már születésével szolidaritást vállalt a nincstelenekkel. Nem a főváros egyik rózsadombi villájába született, hanem szegényen, egy kis porfészek istállójába. Születése után nem sokkal családjával együtt menekülnie kellett, méghozzá az uralkodó gyilkos indulata elől. Később sem vetette fel a pénz, mint tudjuk, a rajta levő ruhán kívül más vagyonnal nem rendelkezett. Szegénységével és a szegényekkel, kiszolgáltatottakkal való közösség vállalásával az Ószövetség meggyőződését osztotta. Nekünk olyan Istenünk van, aki a nincstelenekkel szolidaritást vállal és gondoskodik róluk. Jézus ezt szavaival és tetteivel egész működésével képviselte. Ezzel nem csak Isten eredeti szándékához tért vissza, hanem egyúttal bejelentette, a messiás uralma elérkezett. Jézus első tanítványai mesterük hű követőinek bizonyultak. A korabeli beszámolók kiemelik, hogy akik Jézus Krisztusban hittek, azok együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek, ahogyan éppen szükség volt rá. És a hívők egész gyülekezete szívében és lelkében egy volt. Senki sem mondott vagyonából bármit is a magáénak, hanem mindenük közös volt. Az első gyülekezet gazdasági szolidaritása épp úgy bizonyságot tett arról, hogy a megfeszített és feltámadt názareti Jézushoz tartoznak, mint azon meggyőződésükről, hogy az ószövetségi törvény betöltésével ők az igazi Izrael, ők Isten népe, ahol nincs többé fényűzés és elviselhetetlen szegénység, óriási vagyonkülönbségek és megoldhatatlan anyagi gondok. Az egymásról való gondoskodás nem kényszer volt, hanem önkéntes és örömteli segítőkészségnek a gyümölcse. A szolidaritás és gondoskodás annyira meghatározóvá vált a keresztények számára, hogy amikor Jeruzsálemet éhínség sújtotta néhány évtizeddel később, az európai keresztények adakozása segítette meg ezt a gyülekezetet. Ezzel Isten eredeti terve valósult meg népe közt. Az Isten iránti hűséges engedelmesség a nincstelenség felszámolásához és egyenlőséghez vezetett. Mielőtt a kereszténység államvallásá lett, Krisztus követőit többek közt a szegényekért végzett munkáról ismerték. Arisztidész filozófus így jellemzi a keresztényeket 125 körül. Nincs bennük rossz indulat, szeretik egymást, nem gondolnak rosszat az özvegyekről, és elveszik az árvát attól, aki rosszul bánik vele. Akinek közülük van valamie, az minden dicsekvés nélkül ad annak, akinek nincs. Ha idegennel találkoznak, akkor otthonukba vezetik, és igazi testvérnek kijáró bánásmódban részesítik. Nem a testi leszármazás alapján szólítják őket testvéreknek, hanem a lélek és Isten szerint. Amikor valaki közülük szegényen költözik el erről a világról, akkor mindegyikük képessége szerint gondoskodik róla, és tisztességesen elrendezik temetését. Ha megtudják, hogy valaki közülük börtönben van, vagy egy valami más baj érte messiásunk nevéért, mindegyikük szorongó szívvel próbál segíteni rajta, és ha meg lehet menteni, kiszabadítják. A szegény és szűkölködő van közöttük, s nekik maguknak sincs fölösleges élelmük, akkor 2-3 napig böjtölnek, hogy segíteni tudjanak a szenvedőkön. Hűségesen követik messiásuk előírásait, igazságosan és józanul élnek, úgy, ahogyan azt megparancsolta nekik az Úr, az ő Istenük. Mint egy évszázaddal később a keresztények a milliós Rómában már 1500 rászorultról gondoskodtak. Ez a gondoskodás olyan egyedülálló módon jellemezte őket, hogy a pogány Julianus császár a 4. század közepén már így fogadt ki: ezek az istentelen keresztények nem csak saját szegényeiket etetik, hanem a mieinket is. Az egyház történelme során Istennek a szegényekkel, rászorulókkal való szolidaritása gyakran háttérbe szorult. Ezt meg kell vallanunk. De sohasem sikkadt el teljesen. Egyházi vezetők, gyülekezetek és megújulási mozgalmak újból és újból napirendre tűzték és gyakorolták azt. Ambrózius Észak-Itália kormányzója volt a IV. Század közepén. Gyülekezeti szolgálatának és rendkívüli népszerűségének köszönhetően a milánói püspök halálakor a gyülekezet közfelkiáltással őt választotta meg. Noha sem megkeresztelve, sem ordinálva nem volt ekkor még. Püspökként vagyonát elosztotta a szegények közt, és egyszerű életet élt. Krisztus egyik leghűségesebb követője, Assisi Ferenc, gazdag kereskedő fiaként látta meg a napvilágot. A léha élettől megcsömörlötten meghallotta az evangéliumot, teljes szegénységet fogadott, a megtérést hirdette, betegekről és szegényekről gondoskodott. John Wesley szintén engedelmeskedett Jézus parancsának, hogy ne gyűjtsünk kincseket a földön. Ezért ahhoz tartotta magát, hogy a megélhetésem felülit továbbadja. Az a keresztény vallotta, aki a megélhetéséhez szükségesnél többen rendelkezik, urát nyíltan és életmódszerűen megtagadja. Wesley elvéhez hűen is élt. Egyszerű ruhákban járt, keveset költött ételre és bármi másra, a jogdíjakból származó jövedelme töredékét tartotta csak meg. A többit mind a rászorulóknak adta. Mint mondta, ha 10 fontot hagyok magam után, az egész emberiség és ti tanúskodhattok ellenem, hogy tolvajként és rablóként éltem. Természetesen egyikünk sem akar tolvajként vagy rablóként élni. Ám mindannyian szeretjük az anyagi biztonságot. Gazdasági válságok, a munkahely elvesztése, vagy csak egy baleset is milyen beláthatatlan következményekkel járhat. Szeretnénk a körülményektől függetlenek lenni, a függetlenséget pedig a teli pénztárca biztosítja. Az anyagi biztonság vágya emberi. Ám nem kevésbé emberi egy másik tulajdonságunk, a mohóság. Nem elégszünk meg a szükségessel, hanem a bizonytalantól félve többet és jobbat akarunk. Több pénzt, magasabb jövedelmet, jobb kocsit, nagyobb lakást, a legújabb számítógépet, finomabb ételeket, szebb bútorokat, drágább nyaralásokat. Mindez pedig pénz kell. Sok pénz. A több és jobb megszerzésére, életszínvonalunk emelésére, társadalmunk és kultúránk példátlan módon bíztat bennünket. Van, amit nem lehet megszerezni pénzért, minden másra ott a Mastercard. Ne érd be a szükségessel, törekedj többre, jobbra. Ha a bankszámládon van elég, miért ne tehetnéd meg? Ritkán fogalmazok így, de most kötelességemnek érzem. A Biblia egyértelmű álláspontja, hogy Isten a kiszolgáltatottakkal és a rászorultakkal van, az ő oldalukon áll. Ezért mi vagy neki szolgálunk, és a szükségben levők mellett állunk, vagy pedig a pénz szolgái vagyunk. Jézus nem véletlenül óv számtalanszor a gazdagságtól, amely zsarnoki hatalomra törekszik felettünk. Világossá teszi, hogy a pénz olyan hatalom, amely nem tűr meg mást maga mellett. A gazdagság szirén, amely megigéz, szolgaságba dönt és elpusztít. A pénz nem egyszerűen valami erkölcsileg semleges dolog, ami a mi hozzáállásunktól függ. Jézus szerint. A mammon olyan hatalom, amely irányítani akar minket, amelytől mi függünk. Anyagiakra szükségünk van, de a gazdagság elválaszt Istentől. Milyen konkrét elveket tanít a Biblia, illetve a kereszténység 2000 éves története a vagyonról és adakozásról? Hogyan viszonyuljunk ezekhez? Én azt gondolom, hogy a Biblia világosan tanít legalább 4 dolgot. Isten követőit és gyülekezetét nem az anyagiasság, hanem szolidáris gondoskodás, mértékletes életmód, Isten iránti bizalom és Krisztus visszavárása jellemzi. Ahogy láthattuk is, a keresztényeket az első századokban szolidaritásukról, áldozatos gondoskodásukról ismerték. Általában nem voltak jó módúak. Mégsem volt köztük nincstelen, sőt, ez a nem túl vagyonos társaság a társadalom rászorulóiról is tudott gondoskodni. Ez létük és szolgálatuk nem esetleges, hanem nélkülözhetetlen és meghatározó része volt. A szükségben levőkről való szolidáris gondoskodásról ismerték őket, a hozzájuk tartozókkal és kívülállókkal egyaránt törődtek. Másodszor a rászorulókkal való szolidaritás, a nélkülözőkről való gondoskodás elképzelhetetlen az egyszerűség erényének gyakorlása nélkül. Nem véletlen hát, hogy Isten igéje annyiszor buzdít erre. Az egyszerűség a mohóság és kívánság elleni legjobb orvosság. Az első századok keresztényeit mértékletességükről ismerték. Az egyszerűség életmódja volt Krisztus követőinek. Senki nem rendelkezett többel, mint amennyire szüksége volt, mert senki nem rendelkezett a vagyonával. Tudták, Istentől sáfárkodásra kapták azt. És egy urat szolgáltak, nem kettőt. Azóta is a Krisztushoz hűségesek, a Szentlélek ezen gyümölcsét termik. Időnként elcsodálkozom azon, hogy szüleink milyen kevéssel beérték, milyen egyszerűen éltek, nyilván politikai és társadalmi körülmények meghatározottsága miatt is, és hogy kevésbé szerencsés keresztények milyen nélkülözések, milyen mostoha körülmények között élnek szerte a világban. És elszégyellem magam, hogy mennyivel többre és mennyivel jobbra van nekem szükségem. A gondoskodás és mértékletesség tetten érhető az adakozásban. Az Ószövetség a tizedet szabja meg követendőként, amit ma is sokan gyakorolnak. És ez nem is rossz elv. Érdekes módon azonban az Új Szövetség sehol nem említi, hogy tizedet kellene adnunk. Jézus és első követői a tulajdonhoz való viszonyunkat is radikálisan újraértelmezték. Nem tizedet, nem is a feleslegükből adtak, hanem önként, anyagi helyzetük szerint és azzal a céllal, hogy a vagyoni különbségek megszűnjenek. Ha vonzó és hiteles gyülekezet akarunk lenni, ez a követendő példa. A szolidáris gondoskodás és a mértékletesség óhatatlanul más életmódot jelent. Más életmódot, mint amit a körülöttünk élő társadalom elvár és amire bíztat. Bizonyos dolgokat magától értetődőknek tartunk. Hogy használjuk a kocsit, hogy ebéd után megeszünk valami édességet, hogy időnként lecseréljük vagy kiegészítjük ruhatárunkat, hogy megveszünk szükséges és kevésbé szükséges dolgokat. Az ember az élet módján változtat a legnehezebben. A szolidaritás nem lehet alkalomszerű. Az egyszerűségnek életmóddá kell változnia. Sokunktól Isten életmód változást követel, ami mondjuk életszínvonal változást, azaz életszínvonal esést jelent. Ez azért nehéz, mert az életmódunk mellett az életszínvonalunkhoz ragaszkodunk a legjobban. És ebben sajnos sokszor a keresztények és az egyház sem segít. Erről egy pár így vall. A mai társadalom nyomása valahogy egyre nehezebbé tette, hogy azon értékrendnek megfelelően éljünk, amit követni akartunk. Azt gondoltuk, a gyülekezet olyan hívők közössége, akik ellen tudnak állni ezen nyomásnak. Ám az inkább sodródott az árral, ahelyett, hogy alternatívát kínált volna. A gyülekezet vezetői épp annyira rabjai voltak az anyagiaknak, mint az általunk ismert legtöbb keresztény. Csak megnyugtatásunk közben, ez nem ebből a gyülekezetből származik. Ebben a gyülekezetben, amikor egy-két évvel ezelőtt itt éppen a templomban arról beszélgettünk, hogy az építési tervek és az előttünk álló építkezés milyen anyagi szükséget jelent, egyikünk, aki nem tartozik a tehetősebbek közé, felállt és felajánlotta azt az összeget, amit a nyaralására tett félre. Áldozatot hozott, lemondásával Krisztus követőjének bizonyult. Mi vajon mekkora áldozatot, mekkora életszínvonal esést tudunk vállalni a rászorulók iránti szolidaritásból? Krisztus arra hív el, hogy ellenállva a több és jobb csábításának egyszerűbben éljünk, hogy a rászorulóknak többet tudjunk adni, és ez nem könnyű. Magamon veszem észre, hogy milyen könnyen költök, ha nagy ritkán több pénzhez jutunk, és milyen nehéz lemondani arról, amihez hozzászoktam. A mértékletes életmód ma kevés keresztény embernek és gyülekezetnek a jellemzője. A kívülállóknak közömbös, gyerekként vagy felnőttként keresztelkedsz meg, hogy Isten eleve elrendelte-e az üdvösséget, vagy a kárhozatot, és hogy szólsz-e nyelveken, vagy csak magyarul beszélsz. De arra igen érzékenyek, mi több kíváncsian figyelik, hogyan gazdálkodunk a pénzzel. Kedves testvérek, elképesztő életkörülményeket láthatunk magunk körül. Mind a tehetősek, mind a szegények között. Bár Magyarországon nem vagyunk olyan jómódúak, mint tőlünk nyugatabbra, ahhoz elég jól élünk, hogy érzéketlenné váljunk a szükségben levőkre. Egyházunk állami támogatásban részesül, háboríthatatlanul adakozhatunk és gyakorolhatjuk hitünket. Ázsiában vagy Afrika nem egy országában mindez nem magától értetődő. Vietnámi, iráni vagy szaúd-arábiai keresztények nemhogy állami támogatást nem kapnak, de Krisztus követőiként megélhetésük, biztonságuk, életük forog kockán. Mi eközben nem szolidaritásunkat mutatjuk meg feléjük, hanem önző politikai és gazdasági érdekek miatt életszínvonalunkhoz ragaszkodunk nagyon sokszor. Nem ismerjük fel, de jólétünkért a világ más pontján élő keresztények súlyos árat fizetnek. Ahogy valaki egyszer írta, Krisztus világegyházának jelenlegi gazdasági viszonyai nem biblikusak, hanem bűnösek. Az evangelizációt akadályozzák, és Jézus Krisztus testét és vérét megszentségtelenítik. Égbe kiáltó bűn, hogy a világ kereszténységének az északi féltekén élő kis hányada évről évre gazdagodik, mielőtt a fejlődő világban élő testvéreink a legalapvetőbb egészségügyi ellátás, a legalapvetőbb oktatás hiány szenvednek, és épp csak annyi élelemhez jutnak, hogy éhen ne haljanak. De nem is kell ilyen távolra mennünk a fejlődő országokba. Mit látunk csak itt, ebben a városban, magunk körül? Vajon mennyit tudsz, A gyülekezet szükségben levőiről milyen körülmények között élnek, hogy mit nélkülöznek, hogy mire van szükségük, milyen napi megélhetési gondokkal küzdenek, és mennyire gondoskodunk a mellettünk érő rászorulókról, a kiszolgáltatottakról. Mennyire látható Isten népén az az egyenlőség, amely Isten eredeti terve, és amelyről az egész Biblia tanúskodik. Egy amerikai keresztény egyszer felvetette, hogy az ószövetségi elengedés évéhez hasonlóan, amiről hallhattunk a lekcióban, egy adott időpontban a világon minden keresztény megoszthatná egymással mindenét. Vagyonát, részvényeit, ingatlanát, hitelét és természetesen adósságait is. Ezeket mind egyszer újra egyenlően eloszhatnánk. Vajon milyen hatást váltana ez ki? Minden bizonnyal döbbenetet világszerte. Biztosan lenne zavar és fennakadás, de jó dolgokat ritkán lehet könnyen megvalósítani. Egy ilyen kezdeményezés evangelizációs hatása hihetetlen lenne. Egy olyan világban, amely tehetősekre és szegényekre oszlik, a Krisztusban való egységünk ilyen látványos bizonyítása valóban milliókat győzhet meg arról, hogy Jézus az Atyától jött. E javaslat talán idealista, talán túl baloldali, és talán igen kevéssé átgondolt. De valamikor 2000 esztendővel ezelőtt egy kis csoport a Római Birodalom egy távoli csücskében valami hasonlóba fogott, ami vonzóvá tette őket, ami, hogy így mondjam, birodalom szerte mozgalommá vált, és amely 2 évszázad múltán a birodalom bukásához vezetett. És ma az apostol intését mi elengedjük fülünk mellett és a világhoz, a környező társadalomhoz és kultúrához igazodunk. Szolidaritás és egyszerűség helyett jólét és fogyasztás. Jólétünkben nem tudunk mit kezdeni a pénzünkkel, krisztusi közösség helyett vallási szubkultúra vagy jótékonysági egylet vagyunk. Harmadszor pedig a rászorultakról való gondoskodás és egyszerű életmód elképzelhetetlen a gondviselő Isten iránti bizalom nélkül. Ez jellemzi harmadszorra Isten népét. A pusztában vándorló Izraelt Isten fűrjekkel és mannával látta el. Aki mohóságában több mannát gyűjtött a kelleténél, annak megromlott a felesleg. Jézus is bíztat az isteni gondviselés iránti bizalomra. Ne gyűjtsünk kincseket, amelyek megromlanak, vagy amiket ellopnak, hanem bízzunk szerető mennyei atyánk gondoskodásában. Ha lemondasz a bankszámla biztonságáról, a biztonsági tartalékokról, egyúttal rálépsz az Isten iránti bizalom keskeny ösvényére, amelyen a gondviselő gondoskodása naponként tapasztalható. Számosan kis nyugdíjból vagy kis fizetésből élnek, igen szerény körülmények között. Isten uralmának céljaira mégis rendszeresen adakoznak, nem kis összegeket, és Isten még soha nem hagyta cserben őket. A gondoskodó Istenbe vetett bizalommal, ahogyan az úri imában is imádkozzuk, tapasztalhatjuk, mennyei atyánk betölti aznapi szükségeinket. A pénzbeosztásunk mellett van még valami, amin mérhető a krisztusi gondoskodás és mértékletesség melletti elkötelezettségünk. És ez nem más, mint a keresztény reménység. Ami az első keresztényeket megkülönböztette a környező világtól, az a teljesen más jövőkép volt. Babiloniak és egyiptomiak, görögök és rómaiak meg voltak győződve arról, hogy ha a halállal a lét nem is zárul le, utána a halottak az alvilágban tengődnek. Ez a végállomás, nincs tovább. Ezzel szemben a Biblia kijelenti, hogy a világot Isten jónak teremtette, de az megromlott. Ám Isten szeretetében a Messiás révén megváltotta ezt a világot, azaz elkezdte megújítani. És egy nap teljesen újjá fogja teremteni azt, amelyben nem lesz fájdalom, nem lesz elnyomás, nem lesz halál. Az első keresztények azért is voltak mértékletesek és szolidárisak a szükségben levőkkel, mert tudták, a jelenlegi világ nem végleges és nem tökéletes. Egy jobbat, egy tökéleteset vártak. Azért sem csüktek az anyagiakon, mert látták a teremtett világ nyomorúságát, és egy új, egy jobb után sóvárogtak. Javaikat és életüket egyaránt az eljövendő új teremtés reménységével nézték. És ennek e reménységért készek voltak üldöztetést, kúnyt és kínhalált vállalni. Hogy mi mennyire függünk az anyagiaktól, mutatja az, mennyire várjuk a nagy napot. Nagy napot, amikor Krisztus visszajön, és mindent újjáteremt. Ha döntően meg vagyunk elégedve ezzel a világgal, az életünkkel, ha megvan mindenünk, akkor visszajövetelével Jézus csak nem várt vendég lehet. Természetes, hogy nem igazán várjuk. Ha viszont az igazságtalanság és nyomor láttán reménységgel tekintünk Istenre, aki egyedül képes mindent újjátenni, az anyagiak is viszonylagossá válnak. Nem a mammont szolgáljuk, hanem azt Isten szolgálatába állítjuk. Végül, de nem utolsó sorban hadd hangsúlyozzam, hogy mindennek célja az Istentől megálmodott krisztusi közösség, hogy a világ lássa, mi Krisztus küldöttei vagyunk, hogy gyülekezetünk és egyházunk a megfeszített és feltámadott teste. Hogy Krisztus testeként folytassuk azt a munkát, amit megváltónk megkezdett, szolidaritást vállalva a megváltás után sóvárgó világgal. És hogy így gondoskodjunk a bajban levőkről, a rászorulókról, és hirdessük és éljük a megváltás evangéliumát. A szolidaritás, mértékletesség és reménység Isten kínálta alternatívája csak közösségben lehetséges. Egyedül nem. Cseréld le Mercedesed egy Trabantra. Azért mondtam Mercedes, mert tudom, hogy nincsen senkinek. Ezentúl BKV-val járj, turkálóból öltözködj, ne dobd ki ételt, és kevesebb energiát használj, hogy többet adakozhass. Óvakodtam az ilyen tanácsoktól. Isten előtt kinek-kinek magának kell tisztáznia, milyen változást von magával Jézus követése rá személy szerint és közösségileg. A döntő kérdés, hogyan birtokolhatok pénzt anélkül, hogy az birtokolna engem. Luther szerint három megtérésre van szükségünk, az értelem, a szív és a pénztárca megtérésére. Ha szabad így fogalmaznom, értelmünkkel és szívünkkel megtérni gyerekjáték a pénztárca megtérésével összehasonlítva. Az előbbivel bárki eldicsekedhet, de az igazán az utóbbiban, az anyagiakkal való bánásmódunkban válik láthatóvá. Jézus nem érdekli, mikor tértél meg, milyen szolgálatokban veszel részt, mennyire vagy kegyes, és milyen ortodox a hited. De egyszer meg fogja kérdezni, vajon adtál-e ruhát, amikor ruhátlan voltam? Ennem és innom, amikor éheztem és szomjaztam? Meglátogattál-e, amikor beteg voltam, vagy nevemért ártatlanul bebörtönöztek? Vajon hogy fogsz válaszolni? Az a gyülekezet, amelyben jelentős anyagi különbségek vannak, semmiben nem különbözik a világtól, és nem Krisztus teste. Isten bennünket sóvá és világossággá, hegyen épített várossá akar tenni. s ő még nem adta fel a tervét, hogy hívei közt igazság és egyenlőség uralkodjék, ne pedig égbe kiáltó különbségek, nyomor, kiszolgáltatottság. Kinek a hívei vagyunk? Marduknak, Atonnak, Boálnak, Mammonnak, vagy az ember élet megfeszített, feltámadott és könyörülő Istennek? Minden értetlensége és gúnyolódása dacára a világ sóvárogva várja Isten fiainak, Krisztus megváltott közösségének megjelenését. Egy olyan közösség megjelenését, amelyben többé nincs gazdag és koldus, elnyomó és elnyomott, úr és rabszolga. Egy olyan közösséget, amely Isten megváltását közvetíti. Amen. Imádkozzunk. Áldunk téged, Jézus Krisztus, elnyomottak, kiszolgáltatottak Istenét, aki szolidaritásodat megmutattad azzal, hogy Egyiptomban népedet meglátogattad, megsegítetted és megszabadítottad. A pusztai vándorlás során gondoskodtál róluk csodálatos módon. Megmutattad születésedben is, azzal, hogy szegényként, nem gazdagon, hanem nélkülözések és bizonytalan körülmények közé jöttél el erre a világra. És áldunk téged, aki most is meg akarod mutatni általunk, néped által, itt ebben a gyülekezetben is, minket hívsz, minket szólítasz erre, és mi meghalljuk szavadat, és engedelmeskedünk neked. Kérünk, Szentlélek Isten, formálj át bennünket, adj új értelmet nekünk. Adj irántad való bizalmat, együttérző, gondoskodó szívet, amely megindul mások nyomorán, mások szükségén. Adj nekünk lábakat elindulni a rászorulók felé. Adj kezeket adni, nem csak a feleslegből, hanem úgy adni, hogy megosszuk azt, amink van. És adj szájakat hirdetni jóságodat, irgalmadat, gondoskodásodat. És arra is kérünk, hogy tégy bennünket készekké az életmódváltozásra, a lemondásra, a mohóság megtagadására, engedelmes követésedre. Vezess bennünket szükségben, szolidaritásban, bizalomban és reménységben. És szeretnénk végül, de nem utolsó sorban, gondoskodó, irgalmas és védő szeretetedbe ajánlani most különösen is a forrongó arab világot. Nem tudjuk, hogy mi következik, hogy mi származik abból, amit a tévében láthatunk, az elégedetlen tömegek megmozdulásából, hogy újat akarnak, nem tudjuk, milyen változások következnek. De arra kérünk téged, hogy tarts kezedben ezeket az eseményeket. Hozz egy szebb jövőt, egy olyan jövőt, amely nem csak kiváltságosoknak a jólétét eredményezi, hanem ezeknek az országoknak a jólétét, a gazdagságát, a biztonságát, a szegényeknek a megélhetését is. És különösen könyörgünk most azokért a hittestvéreinkért, akik ezekben az országokban élnek. Tunéziában, Egyiptomban, Jordániában, Jemenben. Kérünk, gondoskodj rólunk. Gondoskodj úgy rólunk, hogy mi is tudjunk másokról gondoskodni, ezekről az emberekről, ezekről a közösségekről, akiknek nagyon sokszor titokban kell tisztelniük és imádniuk téged. Hadd mutassuk meg a szolidaritást, a gondoskodást, a testvéri szeretetünket. Ne legyünk süketek, vakok az ő szükségeik iránt. Kérünk, vezess bennünket, hogyan lehetnénk hasznosak, hogyan mutathatjuk meg gondoskodásunkat és szeretetünket. Hogy lássa ez a világ, hogy mi hozzád tartozunk, lássa ez a világ, milyen szerető Istene vagy. Jézus Krisztus nevében kérünk téged, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.